János evangélium 5. fejezet, első 9 verse. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálemben. Jeruzsálemben a lyuk kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, a betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavart a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor meglátta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyarat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, örökkévaló Istenünk, hogy te kegyelmes, hűséges, szerető atyánk vagy. Köszönjük, hogy te megbocsátod a mi bűneinket, de azért küldted le a fiadat, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és feltámadjon a mi megigazulásunkért. Köszönjük, hogy már a szent nemzethez, a fehér ruhások seregeihez tartozónak vallhatjuk mindannyian magunkat, akik itt a házadban vagyunk. Istenünk, te tudod, hogy úgy tudjuk megőrizni a mi lelkünk tisztaságát, ezt a fehér ruhát. Ha folyamatosan olvasok a te igédet, hallgassuk a róla szóló prédikációt, és igyekezzünk a mi életünket a te igédhez alakítani, hogy megcselekedjük mindazt, ami kedves, ami jó te előtted. Ezért tárod elég most a te beszédedet. Kérünk Istenünk, hogy megértsük a te igédet, annak üzenetét, tudjunk ma délelőtt is feltöltekezni te veled, és tudjunk a te szent lelked örömével, erejével a hétköznapok dolgába is foglalatoskodni mindenkor te néked. Ámen. A történet a cselekmény színhelye egy vízparton játszódik. Itt a vízparton nagyon sok ember van, és ezek az emberek nem egészséges emberek, hanem ezek az emberek mind nyomorúságban levő betegek, akik azért vannak ott a vízpart mellett, mert a víznek az erejétől, a gyógyító hatásától várják az ő testi gyógyulásukat. A víz az nélkülözhetetlen számunkra, a megérhetésükhöz szükséges elem. És a nagy mértékben a víz a gyógyulásunkat is elősegíti. Főleg a föld mélyéből felfakadó termálvizek. Mindannyian voltunk már olyan gyógyfürdőben, ahol a gyógyfürdő mellett gyógyszállodákat, gyógyüdülőket építettek, és akkor az emberek időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve felkeresik ezeket a helyeket, mert meg akarnak gyógyulni, nem akarják majd az a reumatikus fájdalom annyira kínozza őket, vagy a sánta ember is szeretné, hogy egy kicsit jobban meglazulnának az inai, és sorolhatnám, hogy belemennek ebbe a termálvízbe, és nagyon sok csoda megtörténik ezekben a termálvizekben. Nagyon sok ember mondhatja azt, hogy én itt és itt Hajdúszoboszlón, Berekfürdőn, vagy még Karszagon is van termálvíz, és a mi országunk nagyon gazdag a termálvizekben. Az őseink Árpádék nagyon-nagyon jó helyre jöttek ide a Kárpát-medencébe. Mennyire irigyelnek bennünket a külföldiek, a németek, a svédek? Hát ott nincs ilyen termálvíz. És szinte akárhol itt lefúrnak itt a föld mélyében, a gőzölökbe forró víz ömlik felfele a föld felszínére, és megállapítják, hogy mennyi ásványi sókat, mennyi vitaminokat, miket tartalmaz ez a gyógyvíz. Ezeken a helyeken sok jót kap az ember. Én is, amikor ott vagyok egy ilyen gyógyvizes medencébe, látom, hogy egyes embereket alig bír menni mankóval, bottal, vagy van, akit támogatnak, Vagy van olyan is, hogy már a gyógyvízmedence mellett ott van egy ilyen bemelő szerkezet, ráül a beteg, beforgatja, és szépen liftel, úgy szépen belemeli a vízbe. És amikor jön be fel az a beteg ember olyan fájdalmas arccal, alig bír odáig menni a medencéhez, vagy besegíti a társa, és amikor ott elmerül ott abba a jó, meleg, gyógyító vízbe, látszik rajta az öröm. Látszik rajta, hogy az a víz kezdik megtenni a gyógyító hatását. Tehát sokat köszönhetnek az emberek ezeknek a termálvizeknek. De elfigyeltem, hogy vajon a sok-sok ember, főleg egy ilyen nyári időszakban, amikor hemzsönnek egymás tapossága rengeteg ember, mindenki fel akar üdülni, mindenki meg akar gyógyulni, megszabadulni a reumatikus fájdalmaktól, és vajon hány ember van olyan, aki nem csak a testi gyógyulást akarná, hanem a lelki gyógyulását is. Hogy hányan volt, vannak olyanok, akik már az életnek a gyógyító vizébe megmerítkeztek. Hát, meg kell mondani, nagyon kevesen. Mert az emberek inkább a testi gyógyulásokat akarják igazán, de a lelkük az meg sorvad, gyengül. A történetben olvassuk, hogy ezek az emberek is a testi gyógyulások miatt mentek oda a Betesda tavához. Olvassuk, hogy Jézus felment Jeruzsálemben. Mert azon a napon, hogy Jeruzsálemben nagy ünnep volt a zsidóknak. De milyen érdekes, hogy Jézus nem a ünneplős okosság közé ment, nem ünnepelni ment, hanem oda ment olyan helyre, ahol a nyomorúságban levő emberek vannak. Tehát Jézus nem ünnepelni ment, hanem osztozni azoknak a fájdalmukban, azoknak a keserdésükben. Oda ment azokhoz az emberekhez. Hallottam egy hívő testvért, azt mondta, hogy olyan szép a karácsonyi programotok, ott ünnepeltek szép ünneplő ruhába, de én inkább elmegyek a kórházba karácsonykor. Azokhoz az emberekhez, akik ott vannak a nyomorúságban, akiket nincs, aki meglátogatja, akik nem tudnak már ünnepelni, akik már nem ismerik, mi az az ünnep, nincs öröm az arcukon, és én ezekhez megyek oda. Kérdezem én, Isten előtt melyik az igaz Isten tisztelet? Most elmenni oda a szép karácsonyi programok, versek, szavalatok, minden csillagszóhapán, hogy oda menni a nyomorúságba levő emberek közé. Az ünneptelenek közé, akik nem tudnak ünnepelni, akik meg vannak szomorodva már, akik nem is tudják, mi az, hogy ünnep. Azt se tudják, lehet, hogy azon a napon, hogy most mit ünnepel. Mert a saját bajával, fájdalmával, nyomorúságával, keservével van elfoglalva. Isten előtt azt mondom, hogy ez kedvesebb. Hát Jézus is oda ment. Nem ünnepelni, hanem az ünneptelenek sokasága közé. Ezek az embereknek a napjaik, azért, aki betegségben van, milyen hosszúnak tűnik. Már csak a fája fogunk. Milyen nehezen telik az éjszaka. Hát még hogyha olyan keserves betegsége van, amikor éjjel-nappal csak a fájdalom kínozza. Ezeknek az embereknek milyen hosszúnak tűnnek a napjaik. A fájdalom, a reménytelenség miatt. Olvassuk, hogy Jobb könyvében, hogy Jobb is azt mondja, hogy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak éjszakáig jutottak számomra. Ha ne fekszem, azt mondom, mikor kelek fel. De hosszú az este, és betelek hánykolódással reggeli szürkületig. Hát ott a beteg tavánál, hogy sok beteg várta a gyógyító víznek a erejét. Gondoljunk csak bele, ott van az a temérdek sokaság, az a sok ember, és azok közül csak mindig az első volt az, aki meggyógyult. A többieknek reményvesztetten, bánatosan, tele fájdalommal, keserűséggel, csalódással távoztak a vízparttól. Csak egy volt az, amikor felkavarodott a víz, aki legelőször ment be, csak az gyógyult meg. Gondoljunk csak bele, mekkora lehetett akkor a tülekedés, amikor leszállt az angyal, hogy olvasok a történetben, és felkavart a vizet. Akkor már az emberek egymás taposva, egymás félrelökve, mindenki első akart volna lenni. Lehet, hogy előtte, amikor még nem történt semmi, amikor még csak ott várakoztak, szép, sima volt ott a víz, úgy elbeszélgettek egymás között. Mindenki elmondta maga baját, nyavajáját, fájdalmát, keservét, és akkor a többi beteg olyan megértően, együttérzően tudta vállalni a másiknak a baját, gondját. De amikor megmozdult a víz, minden lehullott róluk, minden megértés, hanem akkor azon voltak, hogy én. Csak én gyógyuljak meg, a többi nem számít, nem érdekel. Mint hogy az a 38 éves ember, 38 éve beteg ember, hát 38 éven keresztül ott van a víz mellett is. Micsoda csalódás lehetett ennek az embernek. Amikor látta, hogy ő képtelen arra, hogy első legyen, hogy belemenjen abba a vízbe. Amikor látta, hogy nála egészségesebb úgynevezett, nem annyira nyomorúságba levő, be tud gázolni. Milyen kétszínű képmutató tudunk mink is lenni. Tudunk a másik beteg testvérünknek a sorsába osztozni. De amikor nálunk is az életnek a virara felkavarodik, amikor arról van szó, hogy ki legyen a nagyobb kenyér, ki kapja előléptetést, ki kapja a több pénzt, a jutalmat, a prémiumot, akkor már átgázolunk a másokon. Akkor már csak én vagyok, csak nekem. A másik nem érdekel. A másik lajádáról. A televízióban beszélt a Trifkov, ismerik ezt a riportert, az részt vett, többször részt szokott venni a baptista szeretett szolgálattal, és ez a Trifkov elmondta a televízióban, hogy mit tapasztalt. Sri Lankán, ott a távoli ázsiai országban történt ez a nagy természeti katasztrófa. És ők is ott voltak, a baptista szeretett szolgálat által vitték a segélyszállítmányt ezeknek a nyomorúságban levő embereknek. Hát, hogy a tülekedést mindent elkerüljék, hát szépen sorba állították a embereket, akik vártak ott a segélycsomagra. Sőt, még mindenkinek egyes, még sorszámokat is adtak. Működött ez a dolog addig, míg meg nem érkezett a segélyszállító kamion. De mihez megérkezett? Az osztásra került a sor. Ott félre minden sor felbomlott, ott a sorszám nem számított, egymás taposva, ökölharcot vívva, egymás le is ütötték, olyan véres verekedés is volt, hogy csak én kapjam a csomagot, csak én, minél többet. Még olyan is történt, azt mondta, hogy azok az éhes emberek elkezdtek volna enni, és a másik még a szájából is kikapta a falatot. Én az ember. Csak én, a másik nem számít. Van egy régi latin mondás, hogy homo homine lupus, ember embernek a farkasa. Ilyenek vagyunk mink. Ha nem hasonlítunk sokszor mi is ezekhez az emberekhez. Csak én kapjam. Csak én gyógyuljam meg. Én kapjam az előléptetést. Enyém legyen a legnagyobb kenyér. A mai embere úgy ragoz, hogy én. Viszont a bibliai ragozás pedig úgy szól, hogy ő, te, én. Az új Jézusra az a ragozás volt jellemző, hogy az Atya mit akar elsősorban. Másodsorban mi lesz azokkal az emberekkel, akiket rám bízott az Atya, és harmadiksorban, hogy mi lesz én velem, ami őt igazán nem érdekelte. Ha betezd a tava az kicsibe mutatja meg a világot. Mert Betelta azt jelenti, hogy az irgalmasság háza, a gyógyulás helye. Hát is itt vagyunk a Beteltában, az irgalmasság házában. Hogy ha valamilyen betegségben, lelki betegségben vagyunk, hogy meggyógyuljunk. A Betelta tavánál 5 tornácot sorol fel a ige. 5 tornác. Mondhatni ezt itt a földkerekségen, 5 földrész van. 5 földrész. És középen a Betesda. Az irgalmasság háza, a Golgotai kereszt. Ahová Isten várja, hogy oda menjenek az emberek igazán. A lelkük gyógyítás érdekében. Mert ha a lelkük meggyógyul, nagyon sok esetben a test is meggyógyul. Mert a lelki betegség, a lelki gyötrelem, a békétlenség, a fizikai betegséget is vonja maga után. Sok orvos elmondta, amikor az a betege elfogadta az urat, és a fizikai betegség is szépen múlt elfele meggyógyult. És az irgalmasság, a Betesda itt áll, hogy az emberek a Golgotai kereszt, hogy menjenek és gyógyuljanak. A felsorolt történetben 3 fajta betegséget olvasunk. Vakok, sánták és sorvadásosak. Most ezt lelki értelemben vegyük, hogy mi milyenek vagyunk lelkileg. Vakok, sánták vagy sorvadásosak. Először is kezdjük a vaksággal. Mindnyájan vakon születtünk idáig. Az vakon született emberre nem tudja, mi a világosság. Annak hiába mondják el a környezetben levő emberek, akik látnak, hogy milyen szép a virág, milyen szép ennek a bogának a szánya, vagy a pillangó, vagy sorba, az nem tudja elképzelni. A lelki vakság ilyen. Aki Krisztusban már világosságot, látást kaptak, és elkezdjük mondani ezeket a dolgokat, hogy mi mit láttunk, hogy megnyitotta az Úr a mi szemünket, a sok lelki vakságban levő ember mit csinál, csak legyint ránk, és azt mondja ránk, hogy bolond vagy. Mint hogy Pál is, amikor a helytartó, Festus helytartó előtt is bizonyságot tett a feltámadott Jézusról, azt mondták, hogy bolond vagy te Pál, a sok tudomány őrültségbe visz téged. Mert ha van egy ország, ahol mindenki vak, képzeljük el, és oda megy egy látó, és elmondja mindazokat, amit lát, az a sok vakember nem azt mondaná rá, hogy hát te bolond vagy, miket beszélsz itt nekünk. Egy kislány új életet nyert a Krisztusban. Kezdte látni az Urat. Látása volt, hogy látta Istennek a csodálatos dolgait. Meglátta Istennek szentségét, tisztaságát. És örömmel mondta el az édesanyjának, hogy ő most már lát, ő már nem vak. És beszél hozzá az Isten. Ő az édesanyja, mert megijedt. Rohant a lelki pásztorhoz. Kétségbe esetben mondja. Az én lányom azt mondja, hogy beszél hozzá az Isten. A lelki pásztor elmosolyogott, és azt mondta. Asszonyom, önnel van a nagyon nagy baj, hogy nem beszél magához az Isten. Nagyszerű dolog az, amikor valaki lelki vakságából kezdi meglátni önmagát. Kezdi összehasonlítani önmagát az Úr Jézushoz. Kezdi látni az ő lelke tisztátalanságát. És kezdi látni Istennek a tisztaságát, fényességét. Csodálatos egy dolog az. Sajnos a gyülekezetekben is vannak vak, rövidlátó keresztények. Isten azt akarja, hogy ne legyünk vakok. Lássuk meg az ő csodálatos dolgait. Lássuk meg azt az embert, aki segítségre szorul, hogy karoljuk fel, hogy támogassuk, hogy hallottuk, bátorítsuk. Lássuk meg mindazokat, amire megbízott az Úr. De vannak olyanok a gyülekezetben, akik igyekeznek azt mutatni, hogy ők látnak és nem vakok. De viszont a mozgásuk, a tapogatózva való járásuk, a cselekedeteik nem azt mutatják, hogy ők látók, hanem azt mutatja, hogy igenis vak. Vakságban van. Mert próbálják is vallási megtapasztalásokkal elhitetni a gyülekezettel, hogy ő lát, de sajnos az élete, a mozgása, a tapogatózva való járása elárulja, hogy hát igenis vak. Hogy ne legyünk vakok, akkor kérjük Istentől, hogy a szemgyógyító gyógyírral kenje meg a mi szemünket, hogy lássunk. Egy szemüveges ember, aki csak szemüvegbe tud közlekedni, szemüvegbe tud olvasni, akinek ott van a szemüvege egész nap, a napi végzése során, munkája végzése során, tevékenysége során, az a szemüveges embernek, amikor reggel fel kell, mi az első dolga? Felteszi a szemüveget. És úgy kezdi a napot, és egész nap ott van rajta a szemüveg, hogy lásson. Hát mi is, amikor reggel felébredünk, kérjük Istent, hogy a szemgyógyító gyógyírral kenje meg a szemünket, legyen rajtunk az a lelki szemüveg, hogy világosan lássuk Istennek a dolgait, világosan lássuk, hogy mi a mi feladatunk, és ma szerint cselekedjünk. Hát ez volt a lelki vakság. Másik betegség a sánta. Aki lelki értelemben, aki világnak is akar tetszeni, meg Istennek is akar tetszeni. Az Úr Jézus azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert hogy az egyiket szereti, a másikat meg gyűlöli. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Illés próféta is azt mondta a Kármel hegyen, a körülötte levő zsidó embereknek, hogy meddig sántakátok kétfele. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Bál, kövessétek azt. Úgyhogy ezt a megosztottságot Isten nem szereti, hogy az egyik lábam az imaházban van, a másik lábam meg a világban van. És így sántikálok kétfele. Mert ez a megosztottság, ez belső lelki világságot eredményez majd nálunk. Idegileg is tönkre megyünk, hogy itt is meg akarunk felelni, a világban is meg akarunk felelni. A megosztott szívű emberben nincsen tűz. A szavai csak üresen kopognak. Még ha próbálnának is vallást tenni a Krisztusról. Nincs a lélek tüze, nincs benne erő. Az ilyen kétfele sántikáló ember igyekszik elnyerni a világi embereknek a tetszését. És ilyen ember, ha egy munkahelyen is van, senkinek nem tűnik fel, hogy ő hívő, ő imaházba járó, mert megosztott. Most itt vagyok, és akkor átveszem azt a szokást, azt a cselekedetet, azt a kétértelmű beszédet, viccelődést, mint hogy a világ. Ha meg eljövök emide, az imaházba, itt meg akkor felveszem azt az állarcot, ami úgy nevelik, hogy vallásosság, és igyekszek a hívők előtt jól mutatkozni, hogy hát én ilyen hívő vagyok. És ez a hívő ember ott a világban, mégis ott a munkatársai, a környezete, a szomszédai mégis csak rájönnek arra, hogy hát én láttalak téged, te az imaházba mész. Akkor próbálja ködösíteni a dolgokat, nem vallja meg igazán, hogy engem megváltott az Úr, hogy én már a Jézusé vagyok, hogy szeretném, hogyha te is elfogadnád Krisztus Jézust az Urat, hogy te is a felszabadítás örömébe éljél, hanem azt mondja, hogy hát tudod, jó az, hogyha jár az ember valahova, a közösségben van, és ennyi a bizonyságtétele, sajnos. Nincs benne erő, nincs benne a tűz. A testi gyönyöröknek, a szenvedélyek, a világnak az útján járni, és mellette vallásoskodni, annak csak összeomlása vége, és annak csak örök kározata vége. Annak nincs utalma. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy utálak, kiköptek a számból. Vagy legyél langyos, vagy legyél forró. De langyos állapot, a kettős nem lehet. A harmadik fajta betegség a sorvadásos. Sorvadni azt tud, aki már egyszer életre kelt. A sorvad, ami előtte erős, egészséges volt. Azért hívő ember egyszer komolyan elfogadta az Urat. Lelkében tűz volt, bizonyságtevés, Krisztus szeretete szorongatta a szívét. Szolgált az Úrnak örömmel, tele volt tűzzel. De egyszer csak valami bűn, valami engedetlenség voltán. Kezdett gyengülni, kezdett szakorozni a kapcsolata Krisztustól. Mert minden bűn gúzsba köti, megbénítja a lelket. És ezáltal már utána már csak az nem fejlődik, hanem fogyatkozik. Elszakadt Krisztustól. Elszakadt a szőlőtőtől. Nincs, amiből táplálkozzon. És sorvad. Olyan ez, mint amikor egy nagy vihar van. Egy nagy nyári vihar. Amikor ott van az a gyümölcs, az egy nagy lombkoronájú gyümölcsha. És a nagy szélvihar egy ágat úgy ketté megroppant. Mert látom már ilyet. Azt látjuk, hogy szép lassan kezd hervadni a levelei, kezd fonnyanni. Még egy bizonyos kis táplálékot kap, mert még van kapcsolata a fával, de az már kevés ahhoz. Ez már azt jelenti, hogy kezd sorvadni, fonnyanni. Nem kapja azt a táplálékot, ami szükséges a gyümölcs beéréséhez. És a zöld, lombozatú ág elszárad. És milyen kellemetlen, nem egy kellemes látvány, amikor látunk egy gyümölcsfán, ilyen lógó, száraz, megaszalódott gyümölcsű ágat. Isten nem azt akarja, hogy sorvadjunk. Isten azt akarja, hogy fejlődjünk, növekedjünk az életnek vizével. Ő mindig tud táplálékot adni. Neki van türelme hozzánk. Lélekben is hasonló a helyzet. Egy ilyen Krisztustól elszakadt hívőtől. Még olvasom az igét, de már nem kapok üzenetet. Már nem értem igazán. Már nem tört engem örömmel. Már nem ad nekem erőt az ige. Imádkozom, de egyre kevesebbet. Imádságom sablonos. Szinte ugyanazokat ismétlem. Egyszer egy hívő oda ment a lelkipásztorához, ott azt mondta neki, a lelkipásztornak, hogy ez tiszteletes úr, hát én már imádkozni se tudok már. Az én imádságom olyan sablonos, olyan egyhangú, szürke, mindig azt ismétlem, hogy mennyire unhatja ezt az Isten. Hát mondta a lelkipásztor, hát valóban magának meg kell újulni, hogy Isten meghallgassa az imádságát. Imaházba, testvéri közösségben is eljárok. Megszakadt a kapcsolatom valami bűn által, hordozom azt a bűnt ott magamban. De azért szokás, a szokás azért vasárnap felveszem az ünneplő ruhámat, hát eljárok az imaházba. Hangzik az ige, hangzik az üzenet, de mégis sorvad. Mégse fejlődik. Testvérek, Jézus nem azt akarja. Egyszer megszülettünk, új életre keltünk, és nem akarja, hogy ilyen haldokló, agonizáló, hívő életünk legyen. Sorvadt azt is jelenti, hogy erőtlen. Valaminek a következtében elfolyt az erő. Léget kapott az ő hitének hajója. Lehet, hogy erős, határozott keresztény volt, de most már nem az. Az ereje elment, a lelki ereje. Olyan, mint amikor a motorból, a gépkocsinak a motorjából szépen csendenként folyik el az olaj. Mi következik utána? Besülnek a dugattyúk. Használhatatlan lesz a gépkocsi. Ha időben nem küszöbölik ki az olajfolyás, nem viszél a szerelőhöz. Hát ne legyünk ilyen sorvad keresztények, ilyen használhatatlanok, hanem fejlődő, mert azt mondja a Pál apostol, hogy a külső emberünk is megromol, a belső mindazáltal fejlődik, növekedik. Úgyhogy nem akadálya a fejlődésünknek a testi öregség, a betegség, és még sorolhatnám, mert lélekben akkor is van fejlődés. Sok embernél még igazán csak akkor van nagy fejlődés, amikor valami betegség, testi nyomorúsággal küzdik. A sorvadt emberek azok beteg, erőtlen emberek. Az isteni vezetés helyett a tanástalanság, a békétlenség, a bizonyságtétel helyett némaság és csendhonol ezeknek a szívükben. Ezt a három diagnózist ismertetve gondolkozzunk el. Vagyok én? Sánta lehetek én? Világnak is, Istennek is tetszeni? Vagy sorvat vagyok? Visszaemlékezve a fiatalságomra, amikor hogy énekeltem, meg zenekarban voltam, meg mentem faluról falura bizonyságot tenni az Úrról. Most meg már csak egy ilyen hátsópados, egy ilyen hallgatag, egy ilyen sorvadni induló keresztény vagyok. De Jézus itt van, itt jár a sorok között, itt vagyunk az irgalmasság házában, ez a kis Betesdában itt vagyunk. És most itt a sorok között, itt köztünk járva, mondja nekünk halkan, csak mi halljunk, hogy akarsz-e meggyógyulni. Mert Jézus ott a nagy tömegben, ott, mint hogy itt is vagyunk, csak egy emberhez ment oda. Most is csak egy emberhez megy oda. A többet nem hallják. És mondja az, hogy akarsz-e mindezekből meggyógyulni. Akarsz-e erős keresztény lenni, aki benne tudok gyönyörködni. Jézus tud gyógyítani. Az ő neve azt is mondhatni, hogy drága kenet, gyógyító. Ő azt mondja, hogy megfeltesz a kérdés, mint ennek a 38 éves véna embernek, hogy akarsz-e meggyógyulni. Akkor mondd ki azt, hogy igenis akarok, Uram. Mert lehet, hogy előtte tétovázol, ez a 38 éves beteg ember is. Nem, a kérdésre nem egyből azt mondta a válasz, hogy igenis akarok, Uram, hanem még az emberektől, meg a víztől várta a gyógyulást. Azt mondta, hogy hát nincs emberem, aki ebbe a vízbe belevisz engem, hogy meggyógyuljak. Jézus ezeket is végig hallgatta, de utána az embernek mégiscsak volt hite, megtette azt, amit az Úr mondott. Nem azt mondta, hogy hát Jézus, mit akarsz te én velem? Hát 38 éve itt vagyok. Most mindenki ki fog engem kacagni, hogy én most itt próbálkozok, itt erőtlenkedek, itt meg visszadulnok majd itt a hordágyra, hogy én majd próbálok most felkelni és járni. Nem mondott ilyet. Hanem hit az Úr szavába. Megtette azt, hogy felkelt. Kelj, kelj! És amikor már felkelt, akkor már tudott teherhordozó is lenni. Már ami ő hordozta idáig az a hordágy, már utána ő hordozta azt a hordágyot. Volt hite. Ha lélekben érzed azt, hogy az Úr azt mondja, hogy meggyógyítlak, akkor meg is fog gyógyítani. Az orvosok is azt mondják, hogy ha az embernek már van a betegségből való kilábalásból van egy hite, hogy szeretne meggyógyulni, az már egy fél gyógyulás. Ha szeretnél lelkileg erős, egészséges lenni, akkor Isten meggyógyít, mert az ő neki a szava, az teremtő hatalom. Mert ő azt mondja, hogy legyen világosság, akkor lett világosság. A kapernai századosnak a szolgájához oda sem ment, már távolról azt mondta, hogy menj haza, és meggyógyul a te szolgád. Ki mondta ezt a szót? És csodára meggyógyult. kimondja a szolgó neked, hogy meggyógyulsz, meggyógyítlak, erősítesz, erős jobbommal foglak támogatni, a szabadításom örömeit aromat egy szívedben, akkor megteszi. Bízz Istennek az ígéretében. Forduljunk felé, hát így a hitnek a teljességével, és higgyük el. És azt akarja, hogy vedd fel a keresztedet, és járj. A bénának vedd fel a hordágyadat, és vigyed. Mindannyiunknak ott van a kereszt. Nem tudom, a vállunkon van a kereszt, vagy csak le van téve, ahhoz fekszik a kereszt. Hordozzuk-e? Márpedig az Úr azt akarja, hogy kereszthordozó keresztények legyünk. Vegyük fel a keresztünket, és hordjuk. És hogyha már úgy megerősödtek az inaink, a lábaink, akkor azt is elvárja tőlünk, hogy másoknak is a teher hordozásában segítsünk. Mint ahogy Pál apostol is mondja, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal egymásnak, hogy az erőtlennek erőtlenségét hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Isten segítsen meg mindnyájunkat, hogy ne vakok legyünk, ne sánták legyen, sántikáló keresztények, ne sóvadásos, hanem erős, hitben fejlődő keresztények, és szolgálni az Úrnak örömmel, és buzgolkodni az Úrnak dolgában mindenkor. Ámen.